7:30 után járunk 6 perccel. Igaz, hogy az Egyesült Államok elnöke lassan hetek óta mindig másnapra várja az orosz támadás megindulását Ukrajna egyes területei irányába, de ez az invázió csak nem akar megindulni. A hétvégén annyi történt, hogy immár a német, az osztrák és a francia kormány is arra kérte az állampolgárait, hogy hagyják el Ukrajna területét, és hogyha lehetséges, ne is utazzanak az országba. Német kormány közleménye szerint kifejezetten ellenjavalt az utazás Ukrajnába. Ausztria szerint egy háborús cselekedet halálos veszélyt jelenthet az ott tartózkodó osztrákoknak, és ebben az esetben egyik ország sem tud majd konzuli segítséget nyújtani azoknak, akiknek esetleg szüksége lenne rá. Itt van velünk a vonalban Demko Attila, biztonságpolitikai szakértő, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát ahhoz képest, hogy persze most sok idézőjelbe teszem, nem történik semmi. Az amerikaiak minden nap más fejleményről számolnak be, de az oroszok is, az ukránok is, és az ukrajnai orosz szakadárok is. Ukrajna az most csak sodródik?
Hát Ukrajna az eseményeknek ugyan a résztvevője, de nem ott dőlnek el a kérdések. Tehát nem Kijevben, hanem Washingtonban és Moszkvában fognak eldőlni a legfontosabb kérdések, ez biztos.
Akkor nincs is Kijevnek ráhatása, hogy mi történik például a Donyecki Népköztársaságban?
Hát az, hogy a másik oldalon mi történik, legfeljebb úgy van ráhatása, hogyha esetleg támadnak ukrán oldalról. Nem lehet azt látni, hogy ezeknek a provokációknak ki volt a kezdeményezője, az ötüzérségi csapásoknak ukránok-e, vagy a szeparatisták, de véletlenül azért itt most az orosz oldalról jön a több provokáció.
Igen, egyébként ez valóban kérdés, hogy ezeknek a kelet-ukrajnai régióknak, ahol azért, ahogy most ön is mondja, az elmúlt mondjuk 48 óra sem telt eseménytelenül, állandóak a robbantások, sérültek is vannak, noha a felek még mindig csak provokációként igyekeznek kommunikálni az itteni esetekről. Szóval, hogy ezt a régiót például kik fegyverezték fel, milyen sorsot szánnak ezeknek a területeknek?
Hát ugye a szeparatista köztársaságok 2014-ben alakultak meg, ez a két Luhanszk, illetve Donyecz. A fegyverek egy részét az ukrán erőktől vették el, de hát szinte bizonyos, hogy az Oroszországtól kaptak rengeteg fegyvert, légelhárítást, tüzérséget, tanácsot, tehát mind a kettő benne van. Önmagukat is felfegyverezték, de legalább ennyit kaptak az oroszoktól.
Ez, hogy mondja, szinte bizonyos, hogy onnan kaptak, ez a nemzetközi diplomáciában is így hangzik el?
Hát azt mondanám, hogy bizonyos, hogy onnan kaptak. Igen, ezt mindenki így veszi, tehát önmaguktól azért így nem tudtak volna, egy ilyen erőt nem tudtak volna kiállítani. 15 ezres hadseregük van, egy jól felszerelt hadserege van a két szeparatista köztársaságnak.
Ugye most Vlagyimir Putyin elnök elrendelte, hogy a szakadár területekről érkező mindegyik lakosnak 10 000 rubel vészsegélyt fizessenek. A vészhelyzeti miniszter pedig arra utasította, hogy állítsanak fel menekült táborokat a határ mentén. Tehát azt gondolják, hogy valójában Ukrajna készül támadásra ezekben a régiókban?
Szerintem arról van szó, hogy Oroszország egy komoly nyomást helyez Ukrajnára. Ez ennek a nyomásgyakorlásnak a része. Az is, hogy a Duma elismerte ezt a két köztársaságot, ugye a Putyin elnök még nem ismerte el. Ez nyomásgyakorlás, tehát nem gondolom azt, jelenleg nem tűnik úgy, hogy az ukrárok készülnének nagy támadásra. Valószínűleg az oroszok sem készülnek nagy támadásra. Ez egész a politikai játszmának a része.
De ebben a politikai játszmában, hogyha nemzetközi szereplők is bekapcsolódnak, ezt a két kelet-ukrajnai tartományt, ezt milyen emellé, milyen sorsot rendelnek? El fogják ismerni előbb-utóbb?
Hát szerintem nem ez az orosz cél. Az orosz cél nem az, hogy ezek a tartományok függetlenedjenek. Egyébként ez egy része csak a Donbassnak, nagyjából egyharmada a Luhanszki, meg a Donyecki népköztársaság is az egész területnek. Ugye kiverték az ukránok 14-ben jelentős részéről az úgymond oroszok által követelt, vagy a szeparatisták által követelt területnek, tehát visszavették. Én azt gondolom, hogy az orosz cél elsősorban az, hogy a Minszk 2 megállapodásoknak megfelelően itt egy nagyon komoly autonómia legyen ebben a térségben, Ukrajna keretein belül, amivel megakadályozható lenne az, hogy Ukrajna a nyugathoz csatlakozni tudjon bármikor.
Igen, de akkor, tehát még ha így is lesz, az támadásként értelmezendő? Tehát hogyha az ukránok ezt nem így gondolják? Mert Ukrajna a nemzetközi jog szerint azért a saját területén hajt majd végre valamilyen cselekményt, hiszen valóban ön is ezt mondja, hogy ezeket a szakadár területeket nem ismerték el önálló államként, tehát hogy Ukrajna a saját területén harci cselekményt hajt végre, csapatmozgásokat vezényel le, az még nem lesz majd indok semmire a másik oldalon.
Hát az, hogy mi az indok, azt, vagy miből lesz indok, azt nehéz előre megmondani. Ukrajna természetesen azt csinál a saját területén elméletileg, amit akar. A gyakorlat az viszont egészen mást mond. Tehát az, hogyha Ukrajna indítana egy nagy támadást, az oroszok számára lehetőleg legkomolyabb provokáció lenne, és valószínűleg az orosz haderő egyből segítene a szeparatista köztársaságoknak.
Hát akkor valóban már csak azt kell megnéznünk, hogy Ukrajnától eltávolodva, hogy igaza van-e Oroszországnak abban, hogy a nyugat az oroszok biztonságának kárára növeli saját biztonságát egyébként az elmúlt évtizedekben?
Van ebben igazság. Tehát egyrészt biztonsági téren is igaza, van igazság abban, amit az oroszok mondanak, meg gazdasági téren is. Tehát az orosz kiszorulás Ukrajnából, Moldovából, Grúziából, tehát az, ami elkezdődött az elmúlt évtizedekben, az gazdasági hátrányokkal is jár, meg biztonsági hátrányokkal is jár. Tehát az orosz érvelés, és ezt pontosan tudják azért nyugaton, az orosz érvelés az nem teljesen alaptalan.
Csak igyekeznek nem tudomást venni róla?
Hát nézze, propaganda háború folyik, senki nem fogja elismerni azt, hogy az oroszok alól próbálta az USA kiszedni ezeket a volt szovjet tagköztársaságokat egyenként egymás után, ugye először a Baltikum, azt az oroszok el is engedték. Tehát szerintem azzal nincs is probléma a jövőre nézve sem. De amikor Grúziára vagy Ukrajnára került a sor, akkor ott már annyira közvetlen orosz érdekek voltak, hogy akkor kezdődtek a háborúk, ugye 2008-ban, illetve 2014-ben, először Grúziában, utána Ukrajnában. Tehát nyilván tudják nyugaton, hogy túlléptek egy határon, erről jelent meg számos cikk, az utóbbi időben a Foreign Affairs-be is leírják ezt. Tehát a mainstream, a fővonalbeli újságokban is leírják ezt, hogy ez megtörtént, az oroszok nyilván rendkívül keményen reagáltak. Propagandaháborúban nem fogják ezt elismerni, de tudják Washingtonban is, Párizsban is, Berlinben is, hogy túlléptek egy bizonyos határt.
Annak ellenére, hogy az ukrán alkotmányba belefoglalták a NATO csatlakozás elérését, akkor éppen annak tükrében, amit most mondott, a NATO valójában akarja Ukrajnát NATO tagnak?
Hát a NATO ugye elég sok országból áll, én azt gondolom, hogy a legtöbb ország nem akarja ezt a terhet. Tehát lehet, hogy a baltiak meg a lengyelek kőkeményen kiállnak Ukrajna mellett, az olaszok, a németek, a franciák semmiképpen sem állnak ilyen keményen. Valószínűleg ők a háttérben egyértelműen megmondták az amerikaiaknak, hogy nem vennék be Ukrajnát, most elsősorban Párizsra és Berlinre gondolok. Messze nem egységes a NATO ebben a kérdésben sem. Tehát nem lehet tömbként kezelni.
Hát a legnehezebb kérdés a végére, mi lesz a feloldása ennek a helyzetnek?
Hát ugye most van egy megállapodás elméletileg, hogy találkozik személyesen Putyin és Biden. Ugye ez egy komoly dolog, hogy egy személyes találkozó a két nagy hatalom vezetője között. Addig vélhetően nem lesz háború. Azt, hogy látjuk, vagy nagyon úgy tűnik, én is a nyugati médiára tudok csak most ebbe hivatkozni, hogy az oroszok szétbontakoztatták az alakulataikat közel a határhoz, vagy bizonyos részeken ezt megtették, ami ugye már az utolsó lépés lenne a támadás előtt. Valószínűleg ez is nyomásgyakorlási technika, de azért ezt nem lehet 100%-ra mondani. Viszont ha Biden és Putin találkozik, és ott valami kompromisszum születik, akkor feloldódhat ez a kérdés háború nélkül. Az más kérdés, hogy a két vezető valószínűleg Ukrajnáról fog megállapodni, mert ez a legfontosabb kérdés az orosz-nyugati viszonyban. Ugye beszélünk általában az általános biztonsági architektúráról Európában, hogy ezt hogy kéne megváltoztatni, ez igaz, tehát az oroszok ezt is nyomják, de nagyon igazából a központi kérdés számukra, hogy Ukrajnával mi lesz. És ebben az esetben az előfordulat az, ugye erről írtam talán egy hónapja mondanám, hogy lehet, hogy ez az egész arról szólt, hogy az Egyesült Államok és Oroszország hogy tudjon megegyezni úgy, hogy ne veszítsen arcot Amerika se, Ukrajna is fogadja el azt az eredményt, amit kap a végén, és Oroszország végső soron nyerjen. Tehát ez egy forgatókönyv. Hát ugye a világ olyan, hogy a forgatókönyveket át tudja húzni a realitást, tehát történhet bármi a frontvonalakon, de én mindig azt mondom, hogy valószínűleg az, hogy nem lesz háború, és valami kiegyezés felé haladunk.
Köszönöm szépen Demkó Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője volt itt telefonon keresztül a vendégünk.
Közösséget építünk. Szent